Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: vannak olyan mondatok, amelyeket soha nem mondunk ki. Nem azért, mert nincsenek bennünk, hanem mert félünk a következményeitől. Inkább hallgatunk, engedünk, mosolygunk tovább, miközben a kimondatlan szavak lassan súlyt kapnak. De vajon miért választjuk olyan gyakran a csendet az őszinteség helyett? Mit árulnak el a kimondatlan mondatok a félelmeinkről, a vágyainkról, a kapcsolatainkról, és hogyan lehet megtörni a hallgatás ördögi körét úgy, hogy ne romboljuk, hanem közelebb kerüljünk egymáshoz? Témánk az elfojtott mondatok világa. És most köszöntjük az internetes kapcsolatunk másik végén Király Eszter író, mentálhigiénész szakembert. Kezei csokolom, jó napot kívánok. Köszönjük, hogy elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió meghívását, és hogy válaszolni fog élőben az Összhang kérdéseire.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és természetesen önt is, Tibor. Azt gondolom, hogy ezek a mondatok, tehát ez a három kérdés, ami elhangzott a felvezetőben, tulajdonképpen nagyon pontosan kijelöli ennek a témának a lényegét. Miért hallgatunk, amikor valójában beszélnünk kellene, mitől félünk valójában, és hogyan lehet úgy kimondani azt, ami bennünk van, hogy ne sebet ejtsünk a másikon, hanem hogy valóban kapcsolódjunk a másikhoz. És szó lesz majd erről, de azt gondolom nagyon fontos már most azt megfogalmazni, hogy a hallgatás mögött nagyon sokszor nem közöny van, hanem félelem. Gyerekkorban már megtanuljuk, hogy bizonyos dolgokat jobb nem kimondani, ne haragudjak, ne legyek dühös, ne sírjak, ne problémázzak, ne reagáljam túl, ne legyek ilyen érzékeny, ne mondjam el, amit gondolok. De hát ugye ennek az a következménye, hogy egy idő után nem csak a környezetemnek kezdek el hallgatni, hanem saját magam felé is megnémulok, tehát befelé is elcsendesülök, és az elfojtott érzések azok ott maradnak, de nem tűnnek el.
Mai témánk tehát az elfojtott mondatok világa. Kedves Eszter, miért maradnak bennünk olyan mondatok, amelyeket talán egész életünkben nem merünk kimondani? Hát legyen ez a mai Összhang első konkrét kérdése.
Azzal kezdeném, hogy az őszinte kommunikáció, tehát amikor arról beszélünk, hogy őszinte kommunikáció, az nem azt jelenti, hogy mindig mindent kimondunk, ami éppen átfut rajtunk, vagy ami éppen megjelenik bennünk. Mert az őszintesség az nem azonos kontrollálatlan kitárulkozással. Nem azt jelenti, hogy rázúdítok a másikra mindent, ami bennem van, úgy, ahogy van, és olyan vehemenciával, ahogy bennem van. Azt jelenti az érett kommunikáció, hogy képes vagyok magammal kapcsolatban maradni, képes vagyok önszabályozni, és közben figyelembe veszem a másikat is. Tehát nem az a cél az őszinte kommunikációban, hogy mindent a másik fejéhez vágjak, hanem az, hogy megtanuljam azt kimondani, hogy ez történik bennem, ez vagyok, szeretném, ha meghallgatnál. És ez egy óriási különbség. De hogy miért maradnak bennünk olyan mondatok, amit lehet, hogy egész életünkben nem merünk kimondani? Hát erre a válaszom az, hogy a kimondásnak tétje van. Tehát, hogy ahol szeretni kezdünk, ahol kicsit is megmutatjuk a sebezhetőségünket, és ahová lelkileg megérkezünk, ott azért megjelenik a veszteségtől való félelem is. Hogyha kimondom, akkor mi lesz? Tehát, hogyha kimondom, hogy ez nekem fáj, vagy ez nekem rosszul esik, akkor elhagy, akkor itt hagy, akkor elveszítem a szeretetét, akkor elveszítem ezt a közeget, ami nekem biztonságot ad. Vagy hogyha nemet mondok, akkor csalódást okozok. Ugye ez sokszor legmélyebb, az egyik legmélyebb félelem, hogy csalódást okozok. De az is, hogyha megmutatom, hogy valójában mire vágyom, vagy én ki vagyok, ugye, akkor kiderül, hogy úgy, ahogy vagyok, nem vagyok elég. És sokszor nem azért hallgatok, mert nincs mondani való, hanem sokkal fontosabbnak érzem a kapcsolatnak a biztonságát, mint a saját igazságomat. És hogyha ide eljutok, akkor ez sajnos az önfeladásnak egy nagyon szomorú formája, egy enyhe formája, de egy nagyon szomorú verziója. Amikor újra és újra lenyelem az érzéseimet azért, hogy megmaradjon a béke, vagy megmaradjon a struktúra, vagy megmaradjon a kiszámíthatóság, egy idő után lehet, hogy kívül béke van, tehát ami körülöttem vesz, körülöttem van, vagy ami körülvesz engem, az lehet, hogy békésnek tűnik, de igazából egyre nagyobb lesz a távolság önmagam és a másik között. Tehát a kimondásnak tétje van. Ahol szeretni kezdek, ott a kimondásnak tétje van, vagy ahol valaha is biztonságban voltam, és azt éreztem, hogy nekem itt helyem van, ott a kimondásnak tétje lesz. És nem biztos, hogy az egy jó szeretet egyébként, amiben benne vagyok. Nem biztos, hogy az egy egészséges, szeretettel teli rendszer, amihez kötődöm, de mégis a biztonságot jelenti, az ismerőséget, és lesz egy tét, hogy én nem merem kimondani, ami bennem van.
Mit árulnak el a kimondatlan szavak a félelmeinkről, a személyiségünkről és a kapcsolatainkról?
Nagyon sok mindent elárulnak a kimondatlan szavak. És nem azt árulják el, hogy én azért hallgatok, mert én gyenge vagyok, vagy passzív vagyok, vagy tehetetlen vagyok, vagy inkompetens vagyok. Tehát nem ezt árulják el, hanem azt tanulják, vagy azt árulják el, hogy a hallgatásom az lehet egy nagyon korán megtanult túlélési stratégia. Mert valamikor nagyon korán megtanulhattam, hogy a konfliktus az veszélyes, ott lehet, hogy a konfliktus az rombolás volt, agresszió volt, hangos szó volt, verbális, fizikai agresszió volt, de lehet, hogy azt tanultam meg, hogy nekem kell békét teremtenem. Lehet, hogy azt tanultam meg gyerekként, hogy én vagyok a kiegyenlítő személy a családi rendszerben. Lehet, hogy azt tanultam meg, hogy én vagyok parentifikált felnőttként, lehet, hogy én vagyok az a személy, ugye, aki törődik mások érzéseivel, hogy rendben legyenek. Lehet, hogy a szüleim között olyan funkcióm van, hogy próbálok közöttük békét teremteni. Lehet, hogy én leszek a csendért, meg a nyugalomért a felelős. Vagy lehet, hogy egy kis postás vagyok a szüleim között. Tehát van valamilyen funkcióm, amit nagyon korán megtanulhattam. Egy tanult túlélési stratégiaként. Illetve az is lehet, hogy azt tanultam meg, hogy akkor vagyok szerethető, csak hogyha alkalmazkodom, hogyha csendben vagyok, ha nem terhelek másokat az érzéseimmel, ha egyáltalán nem terhelem önmagammal a másikat. És én nagyon sokszor kimondom, és sokszor megosztom a klienseimmel is azt a mondatot, hogy ez vagyok, ezzel jövök. Tehát ez vagyok én, ez vagyok, ezzel jövök, és maradok. Ugye ez egy nagyon szép mondat. Tehát itt én nem akarom magamat többnek vagy jobbnak beállítani, megmutatom magam úgy, ahogy vagyok, megmutatom magam a sebezhetőségemmel együtt, és megmutatom saját magamat a kudarcaimmal, vagy a botlásaimmal együtt, vagy azzal együtt, aki... amivel együtt én azt gondolom, hogy én lehet, hogy nem vagyok elég. Tehát az is megtörténik például, hogy a származási családban senki nem kérdezi meg tőlem, hogy te hogy vagy ezzel, hogy neked ezzel kapcsolatban milyen érzéseid vannak, vagy látom, valami zajlik benned, akarsz erről beszélni. Tehát igazából a kimondatlan mondatok azt gondolom, hogy egyrészt megmutatnak egy tanult túlélési stratégiát, megmutatják azokat a mechanizmusokat, amelyeket egykor a túlélésem miatt megtanultam. Tehát például azt, hogy hogy hol nem érzem magam elég biztonságban ahhoz, hogy önmagam lehessek. Tehát lehet, hogy kapcsolataimban ismétlem az eredeti traumámat, lehet, hogy ismétlem párkapcsolatomban is azt a traumát, amit gyerekként megéltem, amit megtapasztaltam, azt, hogy nem nyilvánulhatok meg, nem lehetek önmagam, össze kell húzni magam, ilyennek vagy olyannak kell lennem, hogy elfogadjanak. Úgyhogy ez egy nagyon komplex téma, tehát erről azért nagyon sokat, tényleg én a kedvencem is, ugye, ez a téma, tehát végtelenségig tudnék erről beszélni, de azt gondolom, hogy nagyon sokat elárulnak a kimondatlan szavak a személyiségünkről, a kapcsolatainkról, és semmiképpen nem azt árulják el, hogy gyengék, vagy passzívak vagyunk, vagy értéktelenek vagyunk.
Eszter, milyen lelki és testi következményei lehetnek annak, ha hosszú éveken át elfogyjuk az érzéseinket és a véleményünket?
Azt azért nagyon fontos tudni, hogy nem minden betegség mögött áll pszichés ok, de azt viszont tudjuk és bizonyított, hogy a tartós stressz, a tartós érzelmi megterhelés milyen hatással van az idegrendszerre. Milyen hatással van a tartós stressz, az állandó magas stressz szint, milyen hatással van az alvásra, a feszültség szintünkre, a figyelmünkre, és egyáltalán az általános közértetünkre. Tehát egy állandó magas stressz szint, amiben folyamatosan tartós stressz vesz körül minket, lelkileg tényleg kialakulhat egyfajta folyamatos pszichés, mentális készenlét, és egyfajta belső túlterheltség. És amikor valaki sokáig azt mondja, hogy jól vagyok, ugye, és látom rajta, hogy ez egyáltalán nem így van, vagy az, hogy semmi baj, miközben belül nagyon is nagy a baj, egyszer csak azért jelezni kezd a testem, tehát megjelenik, lehet, hogy krónikus fáradtság, vagy depresszív érzések, vagy egy állandó ingerlékenység, vagy egy tartós szorongás. A szorongás alapérzésé válik. Egy alapérzés, ami nagyon szomorú, mert észre se veszem, hogy folyamatosan ott van. Tehát megszoktam azt, hogy felhúzom a vállamat, megszoktam azt, hogy szorul a mellkasom, megszoktam azt a kis állandó nyomást a hátamban, hogy az folyamatosan ott van, hogy folyamatosan szúr, megszoktam az állkapcsomban a fájdalmat, a fejfájást, bekapkodom rá a gyógyszert, megszokom az izomfeszülést, hogy folyamatosan feszültek az izmaim, amikor valaki azt mondja nekem, hogy engedjem le a vállamat, és észre sem veszem, hogy fel van húzva. Megjelennek a gyomorpanaszok, gyomortünetek, és egyszer csak azt vesszük észre, ugye, hogy ezek gyakorlatilag alap tünetekké válnak, folyamatosan jelen vannak, és már nem tudom elmondani, hogy mikor, vagy mitől lettem ennyire elfáradva, holott lehet, hogy tényleg az érzelmek hosszú elfolytásának a következményével szembesülök azzal, hogy a testem jelzi, ha én nem jelölök határokat, akkor a testem fogja egy idő után ezeket kijelölni fizikai tünetekkel, és ezeknek azért többségében nagyon sokszor pszichoszomatikus eredete van. Mindenképpen azt veszük észre, hogy a pánikbetegségnek is van egy olyan foka, egy olyan szintje, amikor még gyógyszermentesen kezelhető, amikor megtanul érzelemnaplót vezetni valaki, amikor megtanulja adott helyzetben nem elrejteni, elfojtani az érzelmi állapotát, vagy a belső folyamatait, hanem adott helyzetben elkezdi azokat kihangosítani, elkezdő magához kapcsolódni, vissza, újra belakom a testem, én ezt szeretem sokszor használni, ezt a kifejezést, kifejezetten trauma után, amikor elkezdek kapcsolódni újra a testemhez, és az, hogy én elkezdem kimondani, kihangosítani az érzéseimet, egy is ide tartozik, hogy önmagam felé helyezem a fókuszt. Ez nem azt jelenti, hogy már mások nem fontosak, hanem azt jelenti, hogy végre én is fontos lettem saját magamnak.
Hogyan lehet megtanulni úgy kimondani a nehéz mondatokat, hogy azok ne romboljanak, hanem inkább közelebb vigyenek egymáshoz?
Hát azt is azért ki kell mondani, és én ezt nagyon sokszor terápiás térben is elmondom, hogy nem mindenkinek lehet kimondani, tehát, és nem mindenki felé lehet határokat kijelölni. Tehát az asszertivitás sem úgy működik, hogy egyszer csak megtanulom, és akkor belépek az ajtón a párkapcsolatomban, és onnantól kezdve, amikor asszertívan kommunikálok, akkor javul a kapcsolatom. Megtörténik, hogy annyira betokozódott az a párkapcsolat egy toxikus, vagy egy aszimmetrikus dinamikába, hogy már nem tudják egymás asszertív közléseit sem fogadni. Sokszor testidegennek tűnnek ezek a közlések, túl sterilnek tűnnek, egész egyszerűen a kapcsolat vagy a csendhez szokott hozzá, mondjuk 20-akárhány évig, vagy pedig a romboló agresszív kommunikációhoz, de azért én mindig arra bíztatom a klienseimet, hogy ezt azért el kell kezdeni, és meg kell nézni, hogy mi történik a kapcsolattal, mert el fogja dönteni a kapcsolat sorsát, hogyha egy megváltozott viselkedésben vagyunk jelen. Tehát azt gondolom, hogy ezeket az ilyen közléseket sokszor emlegetjük, hogy hát nem a másikat minősítgetem, meg nem diagnosztizálom őt, hogy ilyen vagy olyan, hanem magamról beszélek. Tehát nem azt mondom, hogy te sose figyelsz rám, vagy te ilyen meg olyan vagy, hanem helyette azt mondom, hogy amikor beszélek hozzád, és te közben a telefonodat nyomkodod, akkor azt élem meg, hogy nem vagy itt, nem vagy igazán jelen, és nekem ez fáj. Tehát kifejezem az érzéseimet. Sok egyes szem első szemét használnak ilyenkor. Ugye kezdetben legalábbis ez a feladat. Nem azt mondom, hogy önző vagy, egy önző, tehát még mondtam volna tovább, de már nem akarom tovább minősíteni. Tehát most azt érzem, hogy ebben a helyzetben én háttérbe kerültem veled, és én szeretném elmondani, mire lenne szükségem, de te nem figyelsz rám. Tehát ez nem egy ilyen gyenge, ilyen kis halk kommunikáció, hanem ez egy érett kommunikáció. De még egyszer azt hangsúlyozom, hogy sajnos nem mindenkivel működik. Tehát mondjuk egy feljogosított karakterrel, egy narcisztikus karakterrel, egy olyan személyiséggel, ugye, aki hozzászokott, hogy hosszú éveken keresztül a másik alkalmazkodik, mert eleinte nem tudja majd ezt fogadni, tehát továbbra is kontrollálni akar majd, továbbra is feljogosított módon kezd kommunikálni, vagy folyamatosan továbbra is feljogosított módon kommunikál, de ennek ellenére tehát nem derül ki, hogy mi történik a kapcsolatunkkal, hogyha nem kezdjük el az én közléssel az asszertív kommunikációt.
Hogyan? Igen, tessék?
Igen, vártam a kérdését, igen. Tibor.
Hogyan lehet, vagy egyáltalán lehet-e úgy vitázni, hogy egy konfliktus ne romboljon, hanem akár közelebb vigyen egymáshoz? Ez a kérdés, azt hiszem, hogy az előbbihez tartozhat, akár.
Igen, ez abszolút ide tartozik, és én már is tudok ugye úgy válaszolni, hogy, és lehet, hogy már itt a műsorban is elmondtam, de ezt újra megfogalmazom, mert már lehet, hogy korábbi adásokban is elmondtam, hogy én nagyon szeretem a terápiás térben a konfliktus helyett inkább azt a szót használni, hogy ügy, mert sokszor, amikor a konfliktus szót meghallják a párok, vagy valaki ugye egyéni konzultációban a konfliktus szót szóval, tehát a konfliktus szónak a közelébe kerül, akkor a szószoros értelmében testi tünetekről számol be. Tehát azonnal jön a mellkasi feszülés, jön a szorul a torkom, nem kapok levegőt. Tehát hogyha a konfliktusra, a szóra, az idegrendszerem úgy reagál egy korábbi emlékezet alapján, egy korábbi idegrendszeri megtapasztalás alapján, hogy a konfliktus romboláshoz kapcsolódik, a konfliktus agresszióhoz kapcsolódik, folyamatos kitettséghez kapcsolódik, meneküléshez kapcsolódik, érzelmi, mentális, pszichés, mentális készenléthez kapcsolódik, akkor nagyon nehéz úgy valakivel a konfliktusról beszélgetni, hogy a konfliktus önmagában nem kapcsolatromboló. Nem fogja sajnos befogadni ezt egyelőre, mert idegrendszeri emlékezete szerint a konfliktus igenis kapcsolatromboló, hiszen saját szemével látta gyerekként, hogy az hogy rombol. Tehát, hogy először ezt kell valahogy átértelmezni, és talán, hogyha a konfliktus helyett egy másik szót használunk, és egy kicsit szelidítjük ezt a definíciót, akkor talán elindulhat egy kis mikrolépés a változás felé. Nagyon fontos, hogy tényleg kimondani azt, hogy igen, mert a konfliktus önmagában nem kapcsolatromboló, inkább egy kapcsolat minőségét mutatja meg az, hogyha egy kapcsolatban nincsen konfliktus. Tehát a konfliktusmentesség kapcsolatmentességet jelent, Popper Péter sokszor szoktam idézni, tehát ahol nincsen konfliktus, nincs kapcsolat. Ez a lényeg inkább, hogy mit kezdek vele, mert lehet úgy is vitázni, hogy közben nem alázom meg a másikat, nem döngölöm földbe, nem fenyegetem elhagyással, nem hagyom ott például sorra, nem hagyom magára. Most gondoljunk csak bele azokat a helyzeteket, amikor sokszor foglalkoztam már, és most is foglalkozom a szorongó kötődő és az elkerülő kötődő kapcsolati dinamikájával. Ez egy rendkívül megterhelő, tehát idegrendszeri szinteken egy rendkívül megterhelő kapcsolati dinamika, és mondjuk a szorongó fél előáll azzal a kéréssel, hogy beszélgessünk, beszéljük meg a problémáinkat, nekem ez rosszul esik, nekem ez fáj, kérlek erről beszéljünk. Tehát előhozza a sérelmeit, és egész egyszerűen az elkerülő kötődő idegrendszere túltelítődik, azonnal elárasztódik, főleg akkor, hogyha egyébként is ellenséges már a légkör a kapcsolatban, és ott hagyja a másikat, magára hagyja, és ilyenkor a magára hagyott félre tulajdonképpen egy elhagyatottság, újra és újra rászakad egy elhagyatottság élmény, egy elhagyatottság trauma élmény. Tehát lehet úgy vitázni, hogy nem fenyegetem a másikat elhagyással, nem ez lesz az érzelmileg manipulatív eszközöm, vagy nem hozom elő az összes régi sérelmet, mert ugye ez is jellemző, hogy van egy sérelemraktár, és akkor abból előhúzzuk sorra a régi sérelmeket, és nem is akarom állandóan, tehát nem akarom mindenáron legyőzni, hogy nekem legyen igazam, hanem inkább azt szeretném, hogy értsük meg egymást, hogy legyen közöttünk egy híd, és igazából a konfliktusban nem egymás ellen vagyunk, hanem egy közös problémával állunk szemben, ami egy csapattá tesz minket. Tehát, hogyha a konfliktust esetleg problémának nevezzük, vagy ügynek, kezdjük el hívni, akkor talán elindulhatunk is apró lépésben egy jobb kommunikáció felé, azt gondolom.
Miért érezzük sokszor úgymond személyes támadásnak a kritikát, vagy épp az eltérő véleményeket?
A kritikát mondjuk ki, hogy nem szereti senki, nem? Tehát, hogy azért ez egy fontos igazság, hogy ki az, aki szereti a kritikát, de a hozzáállásunk viszont a kritikához az lehet különböző, mert sok ember számára a visszajelzés, vagyis most is ugye szándékosan, tehát nem kritikának hívtam, hanem visszajelzésnek, tehát itt is, hogy egy másik szót használunk, akkor ott már egy kicsit jobban járunk a kapcsolati kommunikációban. Tehát sok ember számára a visszajelzés az nem egyszerűen egy információ vagy egy visszajelzés, hanem egy önértékelését súlyosan érintő fenyegetés. És hogyha valaki azt a szégyenélményt hordozza belül, hogy nem vagyok elég jó, kevés vagyok, nem csináltam jól, valamit nem jól csináltam, rossz vagyok. Összességében ezek a mondatok újra aktiválnak egy korábbi, szintén egy korábbi megélést, származási családomban egy állandó becsmérlő, hiperkritikus apát, például egy hiperkritikus apai hangot, és egy idő után lehet, hogy ez az apai hang, például, vagy ez az anyai hang, ez a saját hangom lesz. Tehát ugyanazzal a hiperkritikával fogok önmagam felé fordulni, vagy ugyanazzal a kegyetlenséggel, vagy ugyanazzal a szeretetlenséggel, mint ahogyan a szüleim fordultak felém. Tehát az, amikor valaki azt mondja nekem, hogy ez most nem sikerült, ugye, akkor nem omlok össze. Tehát akkor nem kezdek el darabjaimra hullani, mert azt mondom, hogy ez most nem sikerült. De az nem azt jelenti, hogy én az egész személyiségemben, a teljes személyiség szerkezetemben, vagy az én teljes létemben én nem vagyok jó. Vagy amikor tényleg, tehát amikor valamit nem jól csináltam, akkor az szintén azt jelenti, hogy ez most nem sikerült. És az, ha valamit nem jól csináltam, az nem azt jelenti, hogy én rossz vagyok. Tehát a kettő nem ugyanaz. Ez nagyon lényeges, hogy mélyre ássunk így ilyen módon is a traumáinknak, hogy milyen típusú szülői nevelés jelent meg például. Ugye mondjuk az autoritár szülői nevelésnél kifejezetten megjelenik a szégyen alapú önértékelés, az, amikor kevés a dicséret, kevés az elismerő szó gyerekként, de óriásira dagad például az, amikor valamit rosszul csináltam. Nagyon-nagyon fontos erről így felnőttként is beszélni és mélyére ásni a traumáinknak, hogy vajon mivel kapcsolódik össze a kontrollérzékenységem vagy a kritika érzékenységem.
Eszter, ön szerint a mai társadalomban miért lett ennyire fontos a jó benyomás fenntartása, még akkor is, ha közben belül, hát feszülünk?
Hát a mai ember végzetesen ki van éhezve a külső megerősítés impulzusokra, és nagyon erős a láthatóságnak a kultúrája, az, hogy én látható vagyok. És nagyon fontos a külső, tehát túl fontos lett a külső visszajelzés, a pozitív visszatükrözés, és összességében az önértékelésünk szinte már teljesen attól függ, hogy mások hogyan látnak minket. És hogyha ez így van, tehát a teljes egészében attól függ az önértékelésem, hogy a másik hogyan lát engem, akkor nagyon kiszolgáltatottá válok, akkor magányossá válok. Teljes egészében a másik tükrében fogom magamat értékelni, és létrejönnek a kódependens kapcsolatok, a társfüggő kapcsolatok, ahol a másik életét élem, a másikat szolgálom ki, a másiknak felé próbálok folyamatosan szolgálatkész lenni, áldozatkész lenni, csak hogy pozitív visszacsatolásokat kapjak, pozitív visszatükrözést kapjak folyamatosan önmagamról. Ugye már is létrejön egy olyan toxikus dinamika, amiben a saját jól létérzésem, mert vagy a saját igen, tehát a kapcsolati jól létérzéseimet annak a tükrében látom, hogy én hogyan teljesítek a másik felé. Ugye ezt is azért gyerekkorból hozom, tehát nagyon hamar beíródik az a megküzdési mód, hogyha jó vagyok, amit már mondtunk is, ugye, hogyha nem terhelem a környezetemet saját magammal, ha jó vagyok, ha szolgálatkész vagyok, ha jó tanuló vagyok, hogyha nem terhelem magammal az érzéseimmel, a szüleimet, akkor majd szerethető maradok. És viszem, ugye ezt a sérülésemet, ezt a sebződésemet viszem felnőttkori kapcsolatomban, és az önértékelésem valóban, az önértékem az valóban attól függ majd, hogy hogyan tükröz vissza a másik. És azt kell, ez a mondat, amit én még egyszer sokszor, és most is hangsúlyozom, hogy ez vagyok, ezzel jövök. Tehát így, ebben az állapotomban, úgy, hogy én nem teljesítek, nem működöm túl, nem feszítem túl a húrt, nem teszem ki a szívemet, lelkemet az asztalra, így akkor elég vagyok a másiknak. Na, ezek azok az értékes kapcsolatok, amikor valóban nem kell ilyennek vagy olyannak lennem, és mégis elfogad a másik. Tehát visszatérve a jó benyomás fenntartása, ez egy közösségi médiában is ott van, ugye, hogy ezért többnyire az emberek a saját életüknek egyfajta szerkesztett, vagy igen, tehát egy szerkesztett verzióját mutatja. De én azt gondolom, hogy egyre inkább megjelenik azért nem csak a láthatóság kultúrája, hanem az a kultúra is, hogy ez vagyok, ilyen vagyok, és vállalom magam. És így ezzel, ebben a formában, ahogy most vagyok, ugye lehet, hogy nem tökéletes, de igazi vagyok. Ebben így szerethető vagyok-e. Tehát azt gondolom, hogy most már egyre inkább fókuszba kerül a szerethetőség érzése, az, hogy anélkül, hogy én túl teljesítenék, vagy túl működnék, vagy túl szerkeszteném az életemet a közösségi médiában, úgy szerethető vagyok-e. És egyre inkább azt gondolom, hogy erre törekszünk, hogy igen, legyen így, legyen ez, legyek így, legyek szerethető úgy is.
És ott vannak még a gyermekek is, Eszter. Mit taníthatnánk a gyermekeknek arról, hogy miként kezeljék egészségesen a nézeteltéréseket?
A gyerekeinknek nagyon sok mindent megtaníthatunk, sőt, mindent megtaníthatunk a kapcsolatokról és a konfliktusokról is, hogyha azt jól csináljuk, ha figyelmesen vagyunk jelen, így a gyerekeinkkel való kapcsolódásban. De azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy tanítsuk meg a gyerekeinknek kimondani azt, hogy tehát amit éreznek, hogy dühös vagyok például. Lehet dühös, de azt, hogy annak a kezelése, ugye az hogyan néz ki, tehát, mert sokan felnőttként is gyakorlatilag viszik tovább ezt a toporzékoló düht ugyanúgy. Tehát indulatkezelési problémákkal, meg túl heves, intenzív érzésekkel. Tehát lehetek dühös, igen, csak hogy annak a kezelése az ró rám felelősséget. Tehát én már nem egy gyerek vagyok. De megengedem igen a gyerekemnek, hogy megélje a dühét, de megnyugtatom őt. Tehát nem hagyom magára az érzéseivel, ez egy nagyon lényeges dolog. Nem hagyom magára, tehát a hiszti kezelésében is már nagyon sokszor, ugye nem a hideg víz, ugye még régen, amikor a gyereket lelocsolták hideg vízzel, amikor hisztizett, vagy akár erősen megtorolták a hisztijét azzal, hogy bezárták egy szobába, például egyedül sötét szobába, hogy ott kitombolja magát. Ezek azt gondolom, hogy nagyon veszélyes dolgok. Tehát a hiszti kezelésében is megjelenik már a szemkontaktus, az, hogy legugolok mellé, vagy leülök mellé, megfogom határozottan a két karját, szemébe nézek, úgy beszélek hozzá megnyugtatóan. Tehát ezek mind azt tanítják, hogy nincs egyedül az érzéseivel. Nem egyedül kell ezeket neki lerendezni. Itt van valaki, aki megtartja őt, aki biztonsággal megtartja. Tehát megtaníthatjuk a gyerekeinknek, hogy megélje a dühét, kimondja azt, hogy ez most nekem nem esett jól, kimondja azt, hogy ő ezt most nem szeretné, ki tudja azt mondani, hogy nekem most egy kis időre van szükségem, de én magam is kimondhatom neki ezeket a szavakat azzal, hogy és már is tanítom őt a kapcsolódásra, az érzelmeknek a kifejezésére. Azt is kimondhatom neki, hogy attól, hogy haragszom rád, én még szeretlek téged, tehát a harag az nem egyenlő, tehát az, amikor a másik haragszik, az nem a szeretetének az elvesztésével jár. Én ugyanúgy itt vagyok vele. És a gyereknek az kell, hogy megtanítsam, hogy a kapcsolat elbírja az érzelmeket. A kapcsolat legyen olyan erős, hogy elbírja az érzelmeket. A kapcsolat legyen olyan erős, hogy elbírja a konfliktust. Így, körülbelül.
Az utolsó három percben, Eszter, az összhang mai utolsó kérdése. A közösségi média és persze a digitális kommunikáció hogyan változtatta meg az emberek konfliktusvállalását?
Jó a digitális kommunikáció, mert van egy előnye, hogy könnyebben tudunk kapcsolódni, könnyebbé teszi így a kapcsolódást, gyorsabban tudunk kommunikálni egymás közléseire, hívásaira, de azért van egy árnyoldala, hogy azért üzenetben sokkal könnyebb kimondani sokszor, amit személyesen nehezebb lenne, tehát egy picit úgy elcsökevényesíti a személyes kommunikációt, nem hallom a hangszínét, nem látom az arcát, nem látom a tekintetét, nem látom a testbeszédét. Lehet, hogy ha nem ír oda emojit, akkor lehet, hogy azt hiszem, hogy ő szarkasztikus például, mert fogalmam sincs, hogy éppen mit üzen a közlése. Lehet, hogy éppen szeretettel írna, de nekem, ha nincs ott mellette szívecske például, mondjuk, vagy bármi olyan, akkor hidegnek, vagy bántónak tűnik. És azt gondolom, hogy a digitális kommunikáció sajnos megkönnyíti az eltűnést, megkönnyíti a konfliktus kerülést, megkönnyíti azt, hogy hát egyszer csak nem válaszolok. Ugye egyszer csak eltűnök, letiltalak. Ugye, tehát, hogy ez nagyon sokszor megjelenik. Fogom magam, letiltalak. Vagy majd később beszélünk, és soha nem beszélünk többet. Tehát könnyebbé teszi sajnos a konfliktus kerülőknek a dolgát, a digitális kommunikáció, tehát azért a személyes, amikor valaki oda tud állni a másik elé személyesen, szemébe tud nézni, ki tudja mondani, amit érez, egy nyílt elutasítást is meg tud fogalmazni úgy, hogy közben gyengéd a hangja, például egy szakításnál. Ez egy nagyon szép dolog tud lenni, tehát, de sajnos a digitális kommunikációban megjelenik sok esetben ez a ghostingnak a jelensége, amikor egyszer csak eltűnik, vagy éppen letilt. Tehát azt meg kell érteni, hogy amikor nem digitális módon, vagy digitális csatornán kommunikálunk, akkor a csend is lehet egy kommunikáció, tehát nincs azzal semmi baj, hogyha én csendben ülök a másik mellett, és jól vagyunk úgy is, pedig csend van, tehát az nem egy ilyen diszkomfortos csend, hanem az lehet a kapcsolatok része, amikor csak úgy csendben vagyunk.
És két mondatban, az emberek konfliktusvállalásában melyik a hibásabb, melyik a rosszabb, a közösségi média, vagy pedig a digitális kommunikáció?
A konfliktusok felvállalásában?
Igen.
Hogy melyik a rosszabb?
Igen. Melyik az ártalmasabb, mondjuk így?
A közösségi média, vagy a digitális kommunikáció?
Igen.
Azt gondolom, hogy egyformán. Tehát, hogyha konfliktusokat szeretnénk felvállalni, akkor annak kell, hogy legyen egy olyan kezdeti tere, amit mondjuk felvezethetünk egy chat ablakon keresztül is, de hogy annak azért kell, hogy legyen egy személyes formában történő folytatása. Tehát itt a közösségi médiában az, hogy itt hogyan válunk, hogyan jelenik meg a konfliktus kerülés, ugyanúgy megtörténik az, hogy letiltom. Tehát azért ez nagyon érdekes, mert a Facebooknak van egy protokollja, és a Facebook protokoll például ellene van a tiltásnak, tehát annak, hogy blokkoljuk a másikat, de mégis szerepel. Tehát nagyon érdekes, hogy protokoll ellen való, de mégis megjelenik ez a funkció még mindig, hogy le tudom tiltani a másikat. Sajnos egyébként valamikor tényleg nincsen más megoldás, mint az, hogy blokkolom, mert olyan szinten toxikus, vagy veszélyes, vagy testi épségemre veszélyes, mondjuk, vagy mentális egészségemre veszélyes az a személy. Ez megtörténik, de azt gondolom, hogy itt most már az emberek sorra tiltják le egymást, még akkor is, amikor azt úgy nem igazán kellene, de ez mégis megtörténik. Én azt gondolom, hogy én mindig a személyes kommunikáció, tehát az, hogy hogyan válik egy konfliktus kerülőből konfliktus felvállalóvá, az egy kapcsolati térben alakul ki. Hogyan tud oda menni, hogyan tud nyíltan, tisztán, direkt módon megfogalmazni egy mondatot, akár például csak egy szakítást, hogy úgy érzem, hogy nem egymás útjai vagyunk, vagy eltávolodtunk, és két mondat, és nem is kell ezt nagyon bőlére ereszteni.
Talán ezzel a kérdéssel vezettük fel a következő mustorunkat. Ezzel az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Tekintettel a megmaradt kérdéseinkre várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az Önök megtisztelő figyelmét Király Eszter író mentálhigiénés szakember nevében is. Az összhang szerkesztő műsorvezetőjét Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.